Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Parlamenti együttműködési megállapodást írt alá tegnap Kelemen Hunor, az LMDS elnöke, Ludovik Orbán miniszterelnök jelöltel a Nemzeti Liberális Párt beiktatásra váró kormányának támogatásáról. A megállapodás tartalmáról, a szintén egyezményeket kötött többi párttal való együttműködésről, a magyarság szempontjából kényes kérdések orvoslásának esélyeiről, a közeljövő várható izgalmasabb eseményeiről beszélgetünk itt a mai Naprakész műsorban. Egy kora délután rögzített interjúban Hegedűs Csillával, az LMDS szóvívőjével, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Kezét csókolom.
Szép napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Mindenek előtt arra kérném, hogy röviden foglaljuk össze, hogy egészen pontosan miről is szól az a tegnap este aláírt együttműködési egyezmény, melyek azok a főbb pontok, amelyeket az LMDS ebbe az egyezménybe foglalt.
Hát a legfontosabb az az, hogy tegnap ugye délután, azt hiszem 5 órakor Kelemen Hunor szövetségi elnök a Nemzeti Liberális Párt vezetőjével, Ludovik Orbánnal aláírt egy úgynevezett parlamenti együttműködési szerződést, amiben mi tulajdonképpen azt ígérjük, hogy támogatjuk a parlamentben azokat a kormányzati törvénytervezeteket, amelyekről előzetesen egyeztettek. Magyarul minden héten egyszer lesz egy találkozó, ahol a két fél egyeztet arról, hogy mit akar azon a héten a parlamentben átvinni, megszavaztatni, stb. És amiben meg tudnak egyezni, azt támogatni is fogja az RMDS, és nyilván megszavazza az új kormányt, erre a szavazásra hétfőn 2 órakor fog sort kerülni. Na most, ez a keret megállapodás, vagy ez a keret ennek az egész történetnek, de akkor picikét menjünk bele abba, hogy mik is tulajdonképpen azok a dolgok, amit a PNL vállalt. Talán a mi szempontunkból a legfontosabb az, hogy a Nemzeti Liberális Párt vállalta, hogy érvényt szerez a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek és azoknak a nemzetközi szerződéseknek, kártáknak, amiket Románia aláírt. Na most ez egy gyönyörű megfogalmazás, de ebben a lényeg az, hogy a Mogyától kezdve és az Ürzöldjével végezve minden dolog, ami ebben az országban történik, ezzel kapcsolatban törvénytelen. Tehát a Mogyé megkapja nagyon magyarul a multikulturális egyetemi státusért járó pénzt, miközben nem hajlandó létrehozni a magyar tanszéket. Tehát a Mogyé nem tartja be az oktatási törvényt. Na most, ebben, amit mi elmondunk, ebben az van, hogy oda kell kényszeríteni valahogy a Mogyét, hogy betartsa a törvényt, de benne van ugye az Ürzöldje is olyan értelemben, hogy ugye ott a Dománfalvi polgármesteri hivatal teljesen jogtalanul telekelte be a temetőt és egyéb biztonságokat művelt, és akkor ebből a szempontból is betartani a törvényt, ez azt jelenti, hogy ott vissza kell állítani az eredeti állapotát a temetőnek. Na most tudom, hogy ez utopisztikusan hangzik, de ha elindulunk legalább a jó úton, és valaki rászól a magyar rektorára, hogy most már lesz szíves betartani a törvényt, illetve a Dománfalvi polgármesterre, akkor már el tudunk indulni egy olyan úton, ami a jó megoldás fele vezet bennünket. Na most számunkra még nagyon-nagyon fontos az, hogy ne legyen kétfordulós a polgármester választás. Ugye ezzel kapcsolatban a paktumban az van, vagy a megállapodásban az van, hogy az új kormány a választójog módosítása terén nem kerüli meg a parlamentet. Ez magyarul azt jelenti, hogy nem hozhat ebből a szempontból ebben a témában sürgősségi kormányrendeletet, illetve felelősségvállalása se tudja elfogadni. Ez azért fontos, mert a parlamentben viszont már egyszer megbukott ez a kiváló ötletük, hogy kétfordulós legyen a polgármester választás, és reméljük, hogy ezzel is tudjuk fogni. Na most, ez a mi szempontunkból ez a két fontos dolog, de nyilván benne vannak azok a dolgok, hogy december 15-ig költségvetés van, benne van az, hogy ugye lesz költségvetés kiigazítás, mert a polgármesteri hivatalaink egyszer nem tudják már fizetni a fűtésszámlákat, tehát olyan jó helyzetben vagyunk. És hadd térjek ki egy dologra, amit sokan nehezményeztek, hogy nincs benne. És az konkrétan a 6%, ami az oktatás büdzséjét illeti. Na most, ez azért nincs benne, mert hogy senki nem akar butaságot beleírni ebbe a megállapodásba. Tudnélik, az oktatási tárca felelős egy részér a költségeknek, ami az oktatást illeti, viszont vannak olyan költségek, lásd, hogy ne legyen többet kinti budi az iskolák udvarán, és végezve azzal, hogy legyenek kifestve az osztályok, és tehát ami az infrastruktúrális beruházásokat illeti, ezeket nem a tanügyminisztérium kell elvégezze, vagy nem minden esetben, hanem végezheti az úgynevezett CNEI, tehát az országos befektetési alap. És arról szólt a tárgyalás, hogy körülbelül a 6%-nak másfél-két százalékát tulajdonképpen, vagy 6%-ból másfél vagy 2%-ot ez az alap fog állni azért, hogy megszüntessük az áldatlan állapotokat az iskolában. És még egy utolsó mondat ezzel kapcsolatban, még mielőtt hagyom, hogy feltegye a kérdését, az az, hogy benne van az is, hogy újraindítjuk a visszaszolgáltatási ügyeket, mert azt látjuk, hogy ezek nem működnek abban az iramban, hogy kellene.
Azt sem titok, hogy az egyezmény aláírása után elég sokan bírálták ezt a momentumot. Egyébként erre már ön is részben rávilágított. Na már most maga a tény, hogy abba a csapatba, ha lehet így fogalmazni, került az RMDSZ is, akikkel korábban elvi vitáik voltak. Többek között ön is elég keményen fogalmazott akkor, amikor Dambarna, nem mentsétek meg, Románia elnöke különböző kijelentéseket tett. Szintén ott van az egyezséget megkötöttek között a Népi Mozgalom pártja, akivel szintén nem volt túl baráti viszony az előző időszakban. Ez esetleg gondot jelenthet a jövőre vonatkozóan?
Nézze, sokan azt mondják, ugye, hogy az RMDSZ az elmúlt 30 esztendőben csak azzal nem kötött parlamenti megállapodást, vagy azzal nem kormányzott, esetleg ez a legkedvencebb vádam, kormányzott együtt, aki nem volt a román parlamentben. Vagy van az a vicc, igaz, hogy azért tartanak 4 évente Romániában választásokat, hogy tudja meg az RMDSZ, hogy kivel kormányzott. Na most ez azért egy kedves túlzás, az elmúlt 30 esztendőben sajnos nem voltunk kormányon végig, mert ha ott lettünk volna, akkor szerintem a máshol állna ez az ország. De amit megtanultunk az elmúlt 30 esztendőben az, hogy bennünket egyetlen egy romániai párt sem szeret. Bennünket erdélyi magyarokat, nem csak bennünket RMDSZ. Tehát most, hogyha megnézzük, hogy mi történik az államelnök választásokon, senki nem beszél az erdélyi magyarság gondjairól. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon sok szeretetet, vagy nagyon sok támogatást senkitől nem várhatunk a parlamentben. Na most, Dambarnával kapcsolatban a fenntartásaink ugyanazok, tehát nem lehet átlépni a nemzetiségi kérdést, hanem meg kell oldani. És hát azért ugye ez a Föröpénál című aláírásgyűjtési hullám, és közben kiderül, hogy 2015 óta van a dosszié a egyes források szerint a DNL-nál, szóval ez azért kicsit érdekes ez a jelenet, így van. Nem olyan régen még azt mondták, hogy akinek egyszer dossziét nyitottak, az már ebbe a penál kategóriába tartozik, tehát akkor kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy fog lecsapódni. A Traian Băsescu pártjáról pedig ugyanaz a véleményünk, mint eddig, és Traian Băsescuról, a Szekus Besugóról meg főleg, de azt kell mondanom, hogy mi nem velük kötöttünk szerződést, mi a liberális párttal kötöttünk szerződést. A liberális pártnak természetszerűen szüksége van minden más párt támogatására, aki annak idején aláírta és megszavazta a bizalmatlansági indítványt, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy most egymás kebelén fogunk nyugodni, és mindenben egyetértünk, sőt. Tehát nekünk ezzel az volt a célunk, hogy indítsuk el azokat a folyamatokat, amik stagnálnak évek óta, lásd visszaszolgáltatás, lásd a jogaink betartása, lásd civilizáltan legyen megszervezve a következő 3 választás, legyen költségvetés, stb. De attól még nem váltottunk ki egy gyűrűt, és hirtelen nem lettünk szerelmesek egyik ellenzéki pártba sem.
nagyon úgy tűnik, hogy elsősorban az RMDS honatjainak a szavazataira van szüksége az Orbán kormánynak arra, hogy hivatalosan is elfoglalhassa helyét, úgymond a következő egy évre az ország irányítása tekintetében. De mi lesz akkor, hogyha november 4-e után, ha sikeres lesz ez a parlamenti megmérettetés, akkor hátat fordítanak mind az RMDS-nek, mind pedig esetleg olyan politikai tömörüléseknek, akikkel éppen nem túl rózsás a viszonyuk?
Én azt hiszem, hogy ennek a beiktatásra váró kormánynak ennek minden szavazatra szüksége van, nem csak az RMDS-ére. Tehát azért elég határozottan elutasítjuk azt, mert hallottunk ilyen előkészített dolgokat a bizalmatlansági indítvány vitája során is, hogy ott próbálták előkészíteni azt, hogyha megbukik, akkor az RMDS a hibás, mert az RMDS titkosan szavazott. Most az RMDS egyszer azt mondja, hogy valamit megszavazok, akkor megszavazza, és ez így történt a bizalmatlansági indítványkor is. De visszatérve, természetesen Romániában mindenki mindent látott már, látott megszegett szerződéseket is. Abban a pillanatban, tehát mi nem véletlenül mondtuk azt, hogy hetente leülünk tárgyalni, hetente tisztázzuk azt, hogy mi történik, és természetesen abban a pillanatban, amikor a számunkra lényeges dolgokat megszegik, abban a pillanatban a következő szavazáson nem fogjuk megszavazni sem a törvény kezdeményezéseket, se semmit. Szóval számunkra ezek nagyon lényeges pontok. Az aláírása előtt megmondtuk, hogy mi nem szavazzuk meg a kormányt, ha ezek nem teljesülnek, lám senki nem hitt benne, de mégis aláíródott ez a, vagy sokan nem hittek benne, és mégis sikerült aláírni ezt az együttműködési vagy parlamenti támogatási szerződés dokumentumot, és én bízom abban, hogy felnő annyira a Nemzeti Liberális Párt, hogy tudja, hogy hol vannak az érdekei, hiszen egyetlen egy román állampolgárnak sem érdeke az, hogy sürgősségi rendeletekkel kormányozva egy kormány, sem az, hogy a költségvetés ne legyen meg, sem az, hogy ne legyenek megszervezve tisztességesen a választások, és nyilván az erdélyi magyar közösségnek kiemelten fontosak azok a pontok, amelyek nekünk fontosak, de hát tárgyalni fogunk orvérzésig, addig, amíg el nem érjük azt, amit szeretnénk.
Csak hogy sajtóinformációk szerint, amíg az RMDS-nek megígérte a kijelölt miniszterelnök, hogy nem fognak sürgősségi kormányrendeleteket hozni, addig korábban azt nyilatkozta, hogy szükség lesz sürgősségi kormányrendeletekre, elsősorban az intézményes rendszernek a működése tekintetében. Másrészt pedig szintén sajtóinformációk szerint a kétfordulós polgármester választás kérdését, amelyet az RMDS-nek szintén megígért, hogy nem fogják a következő egy évben feszegetni, a másik két pártnak, a Mentsítek meg Romániának, illetve a Népi Mozgalom pártnak pedig igenis megígérte, hogy lépni fognak konkrétan e tekintetben. Úgyhogy eléggé zavaros itt a háttér.
Igen, ezt a gondolkodó barátaim mind megkérdezték tőlem, hogy nekik az az érzésük, hogy homlok egyenest ellenkező dolgokat írtak alá. Szerintem a Nemzeti Liberális Párt pontosan tudja, hogy nem jogszerű a választások előtt, tehát a helyhatósági választások előtt megváltoztatni a játékszabályokat. Erre van egy alkotmánybírósági döntés is, és vannak a Velencei Bizottságnak ajánlása is. Most az azért nem működik, hogy amikor az úszörének megfelel, akkor előrángatja a Velencei Bizottságot a kalapból, és amikor nem felel meg, akkor meg visszadugja. Szóval azért ennyire fel kellene nőni, hogy a törvények, vagy a rendeletek, vagy a javaslatok, azok akkor is javaslatok, amikor nekünk tetszenek, és akkor is, mikor nem. Na most, ilyen értelemben mi ahhoz tartjuk magunkat, ami nekünk leírtak. Például, hogy más nem mondjak, az is előfordulhat, hogy ami azt kértük, hogy 2020 végéig ne változtassák a választási törvényt. Na most előfordulhat, hogy miután lejárt mind a két választás, akkor hirtelen, vagy a választások előtt, de akkor, mikor már nem léphet érvénybe, akkor fogja az USZERE megkapni azt, amit kért. Tehát, hogy azért itt lehet játszani. A kérdés az az, hogy ki mennyire akar játszani. Ez a dolgok egyik oldala, a dolgok másik oldala pedig, hogy mi azt kértük, hogy az igazságszolgáltatás, a választási törvény, illetve a közigazgatási kódex, tehát ne változtassa a sürgősségi kormányrendelettel. Ha bizonyos intézmények működéséről van szó, és azok elengedhetetlenül szükségesek, akkor valamennyire érthető az, hogy ők szeretnének sürgősségi kormányrendelettel dolgozni. Nekünk viszont az a véleményünk, és ezt tartottuk fenn az első perctől kezdve, hogy sürgősségi kormányrendelet akkor van, mikor árvíz van, mikor háború van, vagy amikor vénasszonyok potyognak az égből. Na most egyik sem szerep történik meg per pillanat Romániában, tehát amikor háborúban van az ország, tehát hadiállapot van. Ez nincs meg. Tehát mi akkor úgy gondoljuk, hogy ezekre a sürgősségi kormányrendeletekre most nincs szükség.
Egy másik bírálat, amely szintén érte önöket, az az volt, hogy csupán általánosságok szerepelnek ebben az együttműködési egyezményben, és olyan fájó dolgok, mint például az Úzvölgye vagy a Mogyé helyzetek konkrétan nem. Kelemen Hunor szövetségi elnök kifejtette az aláírás után, hogy tárgyaltak elviekben Ludovik Orbánnal, és a következő időszakban lesznek majd konkrét lépések ezen kényes kérdéseknek a megoldása érdekében. Valami bíztatóbbat tud-e mondani, kedves Segedűs Csilla, ezzel a két kényes témával kapcsolatosan? Tudván azt, hogy múlt pénteken mi történt ismét az Úzvölgyi katonai temetőben?
Így van, ezt akartam elmondani, hogy az Úzvölgyében az eléggé érdekesen alakulnak a dolgok, már mint ami a dománszalvi polgármester tevékenységét illeti. Azóta jó hír az, hogy a Bákó megyei prefektust megtámadta azokat a döntéseket, amelyek alapján ők telekönyvezték a temetőt a Dománfalvi önkormányzat nevére. Tehát ilyen értelemben elindult egyfajta folyamat. Nyilván, hogy a történészek is vizsgálódnak, ugye, mert létrejött egy vegyes román-magyar bizottság, történészbizottság, aki ott kutatja a dolgokat. Én nekem az a véleményem, hogy erről a kérdésből érdemben az elnökválasztás után lehet majd tárgyalni. Az RMDSZ-nek a kimondott álláspontja az, és a mostanáig fenntartott álláspontja az, hogy ott vissza kell térni az eredeti állapotra. Természetesen, ha van román nemzetiségű a Úzvölgyi katonai temető halottjai között, akkor azoknak lehet nyitni egy külön parcellát, hogy valamit meg lehet oldani, de semmi esetre sem emelünk a magyar halottak sírja fölé olyan kereszteket, amelyeken nem az ő nevük szerepe. Na most az egyik dolog, ami a Mogyét illeti, Kelemen Hunor szövetségi elnök több ízben tárgyalt ugye a rektorral, és azért hadd figyelmeztessek mindenkit, hogy mi a Mogye miatt már egyszer egy kormányt megbuktattunk. Tehát 2012-ben az Ungureanu kormánynak azért kellett mennie, mert mi elmentünk a falig, és azt mondtuk, hogy vagy van egy kormányhatározat a Mogyével kapcsolatban, vagy pedig mi kilépünk a kormányból, és megbuktatta a kormányt, szóval kérjétés ne essék. Tehát a Mogye ugye hihetetlenül fontos a számunkra, és ezért van benne a Mogye, az Úzvölgye, és még nagyon sok más ügy miatt van benne ez a, hogy tetszik, általános megfogalmazás, mert nem tartottuk volna azt megfelelőnek, ildomosnak, minek nevezzem, hogy most minden egyes ügyet felsoroljunk, viszont bízunk abban, tehát szóba került a tárgyalások során, szóba hoztuk mi a tárgyalások során, és ígéretet kaptunk arra, hogy folytatjuk ezt a folyamatot.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Hegedűs Csilla, akkor vegyük a konkrétumokat sorra. November 4-én, tehát hétfőn 14 órakor lesz a szavazás az új kormány összetételével kapcsolatosan, de mint korábban, 3 évvel ezelőtt ezúttal is felmerültek úgymond személyi gondok az Orbán kabinett miniszterjelöltjeivel kapcsolatosan, és itt csak 2 illetőt neveznék meg, mégpedig a nemzetvédelmi miniszter személyét, illetve a külügyminiszter személyét. Na most a kormány összetételét azt teljes egészében kell megszavazni, tehát nem lehet azt, hogy elkövetni, hogy egyes személyek ellen voksoljon a 2 frakció. Viszont a javában zajló bizottsági meghallgatások során fel lehet vetni azokat a kérdéseket, amelyek hát nem egészen szájízszerűek az RMDS számára. Megteszik-e ezt? És azért hangsúlyozom a nemzetvédelmi minisztert, mert hogy az Lúzvölgyi katonai temető ügye többek között, hanem teljes mértékben rátartozik.
Tehát most zajlik a miniszterek meghallgatása a bizottságokban, és hát el kell mondanom, hogy a kollégáim azért így követvén a híreket nehéz napokat okoznak ezeknek a miniszterjelölteknek, hiszen az RMDS szakpolitikusai olyan szakemberek, hogy bármikor meg tudnak forgatni egy miniszterjelöltet. Voltak is itt már ellentmondó dolgok, hogy hol kellett, tehát hogy ellentmondó módon válaszolt a miniszterelnök, mint a miniszterjelölt. Hadd ne mondja konkrétumokat, mert aztán azt fogják mondani, hogy szivárogtatok a bizottságokba. A lényeg az, hogy nincsenek könnyű perceik a minisztereknek, és hát ahogy mondotta, nem csak, hogy esetleg kompetenciájukat vagy inkompetenciájukat kell itt bemutassák, hanem nagyon konkrétan elmondjuk azt, hogy mit is várunk el mindeniktől az illető szakterületen. Ugye ne felejtsük azt el, hogy mit szeretnénk az oktatásban, tehát egy óriási minőségi ugrást. Ne felejtsük el azt, hogy az Európai Uniós alapoknál is azt kértük, hogy 7 milliárd eurót csoportosítsanak át a nagy infrastruktúra programból, ahol egyáltalán nem költik el. A regionális operatív programban, ahol viszont a mesteri hivatalok, önkormányzatok használnak fel, nagyon sok, nagyon jól előkészített projekt van, ami már csak finanszírozásra vár. Illetve ne felejtsük el, ugye Bogdan Aurescu ismerősünket, én anno 2014-ben vele együtt tettem le a miniszteri esküt. Szerintünk az az ember a Nösztászi iskolájából való, és azért lehetett volna egy olyan külügyminiszter találni, aki egy kicsit kiegyensúlyozottabb, ha finoman fogalmazzak, és inkább beleillik az európai trendekbe, és szokás jobban. De hát ezek nem a mi javaslataink, ezek a Nemzeti Liberális Pártnak a javaslatai. Azon túl, hogy mi feltesztük a kérdéseinket, elmondjuk, hogy mi az, amit elvárunk, és nyilván, hogy utána a parlamenti eszközökkel élünk azzal, hogy megpróbáljuk őket a helyes úton tartani. Nagy valószínűséggel, tehát hogyha valami különleges dolog nem történik, akkor hétfőn az RMDS meg fogja szavazni ezt a kormányt.
Abban meglátjuk, hogy elég lesz-e az, hogy az RMDS is csatlakozik a többi politikai tömörülésnek a voksaihoz, mert nagyon kés élen táncol ez a dolog. És hát a szociáldemokraták, illetve a prorománia honatjái is meglepetéseket okozhatnak még a szavazás során. A következő kérdésem viszont az lenne, hogy mekkora, milyen széles körben történt meg ez a döntés az együttműködésben foglalandó pontokról, és megmondom konkrétan, hogy mire gondolok. Nagyon sok helyen az önkormányzati tevékenység, helyi tanácsok, megyei tanácsoknak a tevékenysége szorosan összefügg az RMDSZ-es tanácsosok és a szociáldemokrata tanácsosok együttműködésével, csak hogy Bihar megyét említsem példának okáért. Na most azt tudjuk, hogy Viorica Dencsil szociáldemokrata pártelnök az, hogy milyen álláspontra helyezkedett, és hogyha esetleg tényleg átmegy ez az új kormány a rostán, akkor mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, azokkal az önkormányzati projektekkel, amelyeket a szociáldemokratákkal együtt véglegesítettek? Tudnak-e az önkormányzati képviselőknek a véleményéről ezzel kapcsolatosan?
Természetesen ugye az MDS megyei szinten, helyi szinten különböző szervezetekkel, különböző politikai pártokkal kötött partnerséget, függetlenül attól, hogy országos szinten kivel kötött, vagy kivel nem kötött. Ilyen értelemben tehát minden távozó kormány fenyegetőzik, minden újonnan érkező kormány mindenfélét megígér. A lényeg az az, hogy a már aláírt szerződéseket senki nem fogja tudni visszacsinálni, és mi úgy gondoljuk, hogy ezáltal, hogy átcsoportosítják a nagy infrastruktúra programból a regionális fejlesztési alapba, ezért, vagy legalábbis fejlesztési programba, bocsánat, ezzel sikerül még több Európai Uniós pénzt eljuttatni az önkormányzatokhoz. Tehát azt kell mondanom, hogy nem eszik olyan forrónak kását. Nyilván, hogy Viorica Dencsile most még mindig fogalkörömmel kapaszkodik, és illetve mindenkinek mindenfélét ígér, vagy mindenfélét visszavon. Ebben az országban azért még mindig vannak törvények, vannak aláírt szerződések, és én azt hiszem, hogy ehhez kell tartanunk magunkat. Még akár az is előfordulhat, hogy egy-két kisebb projekt meg fogja ezt szenvedni, viszont a lévén, hogy a PSD kormányzás ennyire megkopott, lévén, hogy az ALDE kiszállt a közös kormányzásból, lévén, hogy megtörtént az úzvölgye, és lévén, hogy látjuk, hogy mind nagyobb és nagyobb gondban van az ország, én határozottan úgy gondolom, hogy ezt a lépést meg kellett lépni az RMDS-nek, és meg kellett szavazni a bizalmatlanság indítványt.
De gondolom, hogy azban egyetérthetünk, hogy például itt Marosvásárhelyen attól, hogy ismét partnerek lettek, egy csapatba kerültek az RMDS politikusai az áldésekkel, attól még az RMDS frakció nem fog Dorin Flória jelenlegi polgármester nyakába borulni, és óriási puci csatába kezdeni. Miután ugyebár az együttműködési egyezmény felbontása után a jelenlegi marosvásárhelyi polgármester az ALDE-hez csatlakozott, és hát most újra helyzetbe kerülhet. Tehát ilyen kényes helyzetek is vannak, nem tudom, hogy mennyiben lehet ilyen mélyre lemenni azok után, ami a tegnapi nap folyamán történt.
Én nem gondolom, hogy Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi frakciónak, RMDS frakciónak teljesen tiszta kell legyen az, hogy ők egy valakinek felelnek, és az a Marosvásárhelyi magyar közösség. Tehát nem Dorin Flóriának kell megfelelniük, és nem másnak. Tehát mi elmondtuk már többször azt, hogy túl kell lépni azon, hogy, vagyis ebben az esetben, bocsánat, nem az a fontos, hogy Dorin Flória áldés, és hogy az ALDE és az RMDS jelen esetben a barikádnak ugyanazon az oldalán van, az RMDS-nek semmilyen együttműködési megállapodása nincs országos szinten az ALDE-val, és ilyen értelemben, de ha még volna, akkor sem volna az, vagy számítana az olyan sokat helyi szinten. Hisz miközben parlamenti támogatást nyújtottunk bizonyos projektekre a PSD kormánynak, attól még másutt vígan, például Kolozs megyében a Nemzeti Liberális Párta volt együttműködési szerződésünk, mert Kolozs megyében az érdeke ezt kívánta meg. Tehát én nem hiszem, hogy a marosvásárhelyi magyar emberek érdeke azt kívánja meg, hogy Dorin Flóriát támogassa és puszipajtásává tegye az RMDS. Marosvásárhelyi magyar emberek érdeke az, hogy Dorin Flórián minél hamarabb eltűnjön a színről, és végre elkezdje Marosvásárhely fejlődni. Mert szeretnénk zárójában mondani valamit, nagyanyád Nagyenyed, nem Kolozsvár, nem Nagyvárad, nem Szatmár. Nagyenyed költ 10 millió eurót elektromos autóbuszok megvásárlására. Dorin Flóriá tudomásom szerint egyetlen egyet nem vett.
Ígéret van erre is a közel jövőre vonatkozóan. Nos, akkor végkonklúzióként, tisztelt Hegedűs Csilla, azt kérdezném meg, hogy feltétlenül szükség volt-e egy újabb ilyen politikai együttműködésnek a megkötésére, tudván azt, hogy milyen keserű szájízzel zárult a korábbi a szociáldemokratákkal megkötött parlamenti együttműködésnek a ténye. Nem lehetett volna inkább azt választani, hogy latolgatják a kormányprogramban szereplő pontokat, hogy esetleg tárgyalásokat folytatnak, és majd annak függvényében eldönti a két frakció összetételében szereplő politikusok csapata, hogy ki hogyan szavaz majd az új kabinet beiktatásakor.
Én úgy gondolom, hogy ezek azok a momentumok, amikor helyzet van, és amikor helyzet van, akkor azt nekünk ki kell használni. Ilyenkor sikerül mindig kivel kisebbet, kivel nagyobbat előrelépnünk, és én gondolom, hogy mindenki számára tiszta, hogy az RMDSZ nem szereti a PCD-t. Ez nem szerelem kérdése volt, ez egy tiszta érdeken alapuló együttműködés volt, a magyar közösség érdekeit szem előtt tartó és óhajtó együttműködés, és azért ne felejtsük el, hogy pont Marosvásárhelyen ennek a protokollumnak köszönhetően is, ennek az együttműködési szerződésnek köszönhetően is indult újra a katolikus iskola. Tehát, hogy azért voltak eredményei ennek az együttműködésnek, és én bízom abban, nagyon határozottan bízom abban, hogy a Nemzeti Liberális Párttal kötött együttműködési szerződésünknek is meg lesz az eredmény.
Esetleg néhány konkrétumot így perspektívikusan tudnál mondani?
Hát ha én ezt most meg tudnám mondani, hogy egy év alatt mi fog történni a román politikában, akkor a Delfi Jósda jósnői hozzám járnának tanulni. Abban reménykedem, hogy abból, amit mi leírtunk a protokollumban, abból megtörténik nagyon-nagyon hamar a költségvetés kiegészítés, a jövő évi tisztességes költségvetés ennek az országnak. Azt, hogy tisztességesen és rendben megszervezett választásokat fogunk látni. Abban reménykedem, hogy elkezdik rendezni az úrvölgyi kérdést, és őszintén abban is reménykedem, hogy a Mogye kapcsán, mert hogy most ugye Marosvásárhelyről beszélünk, hogy a Mogye kapcsán újraindulnak a tárgyalások, még akkor is, hogyha nem fogjuk kijelenteni egy év múlva, hogy a Mogye ügye megoldódott, de újraindulnak a tárgyalások a rektorral. Én úgy látom, hogy ez alatt az egy év alatt csodákat elérni nem lehet majd. Tehát ez nem az a kormányzás lesz, amikor aztán holnaptól korbácsba fogják fonni a kerítést, de mindenképpen abban reménykedem, hogy egy tisztességes kormányzás lesz, ami előkészíti majd a következő négy évet, hiszen 2020 után négy évig nincsenek választások, és szerintem az lesz az igazi komoly építkezés periódusa, ha sikerül majd kiúzani ezzel szavaznunk.
Tiszta szívvel kívánom, hogy igaza legyen, és köszönöm szépen az őszinteségét is. Köszönöm szépen önnek az interjút.
Én köszönöm szépen. Viszont hallásra.